Következő műsorunkban Kocsis Fülöp görög katolikus érsek atya előadását hallhatják, amely a 2025 márciusi almádialógus lelki gyakorlaton hangzott el. Az előadás címe Isten országa bennetek van.
Mennyei király vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak út feje, és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Őrizd meg engem, Uram, mert benned bíztam. Így szóltam az Úrhoz, Uram vagy Te, mert javaimra nem szorulsz rá. A szentekkel, akik az ő földjén vannak, csodákat művelt az Úr, minden jó akarata bennük van. Megsokasodott a gyöngességük, azután viszont elsiettek. Nem csatlakozom véres gyülekezetükhöz, sem nevüket nem veszem ajkamra. Az Úr az én örökségem és kelyhem osztály része, Te vagy, ki visszaadod nekem örökségemet. A mérőkötél számomra nagyszerű helyre esett, mert kiváló örökség jutott nekem. Áldom az Urat, ki értelmet adott nekem, még éjjel is erre intenek veséim. Szemem előtt az Úr mindenkor, mert jobbomon van, hogy ne ingadozzam. Ezért örvend a szívem, és újjong a nyelvem, sőt, testem is reményben fog lakozni. Mert lelkemet nem hagyod az alvilágnak, és nem engeded, hogy a te szented romlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, színed előtt örömmel töltesz el, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A három tanítást, ami a zsoltárokról szól, úgy építettük föl, hogy először Uram, Te hozzád kiáltok, vagyis az Istennek a megszólítása a szükségből, aztán bemegyek a Te házadba, vagy más megfogalmazással, ha imádkozol, menj be a belső kamrádba, ami a szíved, és most pedig menjetek, tegyetek tanítványimmá minden népet, küldetésetek van, hogy mindez hogyan is kell továbbadnunk azt a tapasztalatot, azt az élményt, azt a gazdagodást, amiben a lelki gyakorlatom során részünk van. 15. Zsoltár így kezdődik, őrizd meg engem, Uram, mert benned bíztam. Küldetés, hogy amit kaptunk, azt másokkal is meg kell, hogy osszuk. Isten megtapasztalt szeretete arra késztet, hogy ez a szeretet rajtunk keresztül növekedjék. Nem csak bennünk, hanem környezetünkben, életünkben, a világban. Mert nem a magam szeretetét kell, hogy másoknak továbbadjam. Igaz, hogy Jézus azt mondta János Evangélium 15. fejezetében, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. De ez nem csak az Isten szeretetének a lemásolását jelenti, arra úgysem volnánk képesek, hanem Isten szeretetének a továbbadását. Vagyis, hogy ahogy engem szeret az Isten, ami az én bennem átalakítja, amivé engem tesz az Isten szeretete, azt adjam tovább másoknak. Olyan ez, mint amikor a patak a forrás vizét elviszi a folyónak. A pataknak csak annyi a feladata, hogy vigye a forrásból fakadó vizet egészen a folyóig, a folyamig. Na most ez a Zsoltár mégis azzal kezdődik, hogy őrizd meg engem. Tapasztalatból tudjuk, hogy erre az imára, a fohászkodásra nagy szükség van. És fájdalmas tapasztalni azt is, hogy a legszebb lelki élmények is el tudnak halványulni, erőtlenné válnak. Valaki ezt egyszer úgy mondta, hogy egy lelki gyakorlat olyan mélyen átjárt bennünket, annyira mélyreható volt, hogy több napba telt, mire visszazökkentünk a rendes kerékvágásba. Annyira összezavart bennünket ez a lelki gyakorlat. Hát én bízom abban, hogy nem a rendes kerékvágásba fogunk visszatérni, hanem valami más kerékvágásba, amit a Jóisten hasít nekünk. A missziónk, a küldetésünknek a hatástalanságának az egyik oka lehet ez, hogy alább hagy a lelkesedés, tehát, hogy volt, hú, de szép volt, milyen jó dolgokról beszélgettünk, meg imádkoztunk, de aztán ez egy idő után elhalványul. Az Istentől azonban azt kérjük, hogy őrizzen meg minket. Őrizzen meg minket ebben a tapasztalatban, amiben a lelki gyakorlat során részesültünk. És így aztán nem magamban bízom, nem a saját lelkes elhatározásomat akarom megvalósítani, hanem Istenben bízom, és tőle kérem, hogy a kapott gyümölcsök bennem tovább érlelődjenek, és azt tudjam megosztani másokkal. Azért mondom, őrizd meg engem, és ne is oszoljék szét, őrizd meg engem. Ez az őrzés két irányú, kettős tartalmú. Ne szóródjék szét, amit kaptam, és ne is romoljon meg. Őrizd meg engem. Őrizd meg bennem azt, amit te végbe vittél. Őrizd meg engem, Uram, mert benned bíztam. Így szóltam az Úrhoz, Uram vagy te, mert javaimra nem szorulsz rá. Hát ez az igazi Úr, aki nem szorul rá a javainkra. Érdemes egy picit ezen elgondolkodni. Mi nem ilyen földi uraságokat ismerünk. Az uraságnak éppen az a sajátsága, hogy beszedi az adót. Az az Úr, aki tud parancsolni, aki akaratát érvényesíteni tudja mások felett, akinek joga van arra, hogy az adót beszedje. A szomszéd, vagy a velem egyenrangú ember hiába követelné tőlem, a javaimat nyilván nem fogom neki odaadni, de aki Úr fölöttem, az esetleg ezt megteheti. Azonban ez csak a földön van így. A földi uraságok olyanok, hogy a mi javainkkal is élhetnek. A mennyek ura nem ilyen. Ő sokkal hatalmasabb. Nem szorul rá semmiféle függés kapcsolatra. Nem követel tőlem semmit. Ezt nehezen értjük meg. Az Isten nem követel tőlünk semmit. Mi a földi uraságokhoz vagyunk hozzászokva, és ezért gondoljuk azt, hogy amikor az Úrról beszélünk, hogy túl sokat követel, túl sokat kér tőlünk az Isten. Minden vasárnap templom, minden nap imádság, minden nap szentírás olvasás, önuralom, önzetlenség, türelem, mások segítése, és így tovább. Mennyi feladat? Jaj, mennyi feladat van? De szögezzük le, hogy az Istennek ezekre nincs szüksége. Nem ő neki adom ezeket. Nem azért teljesítjük ezeket, hogy a kedvében járjunk, hogy hát ő ezt kéri, hát akkor ezt parancsoljak, ezt nekem megtetten. Azért ad parancsokat, hogy eligazítson bennünket ebben az életben. És ezekre a parancsokra nekünk van szükségünk. Az olyan, mint egy használati utasítás a világhoz. Nézd, ilyen világot alkottam, amelyben a szeretet ural mindent. Abszolút. Tehát ez a világ a szeretetről beszél. Csak nem veszük észre. De nem is lehet másképpen, hiszen a szeretet Istene alkotta meg ezt a világot. Nem lehet, hogy ő a végtelen szeretet is akkor, vagy elrontotta. Az megint nem lehet, ontológiailag, az Isten nem ront el semmit, ő tökéletes. És alkotott egy világot, amit a szeretet ural. Csak nem fogom föl, nem veszem észre. És ahhoz, hogy észre tudjam venni, követni kell az Isten szavát. Az Isten szava eligazít engem abban, hogy hogyha kapok egy autót, akkor meg kell tanulnom, hogy hogyan kell kezelni. Hát ennek van egy használt utasítása. Ezek az Isten parancsai. Ha követem, akkor a világ a kezemhöz igazodik. Valóban, akkor a kezemhöz igazodik a világ. Talán mindnyájnak van ilyen tapasztalata, hogy amikor harmóniában vagyok a jó Istennel, és valóban tudok rá figyelni, akkor egyszerűen csak, ami történik velem, amiről én nem is tudok befolyásolni, az is a kezem alá igazodik. És hogyha pedig eltérek az Isten útjától, akkor meg én se találom a békémet, a dolgok is össze-vissza alakulnak körülöttem. Nagyon-nagyon összefügg. Az én Isten kapcsolatomnak nagyon nagy hatása van arra, hogy milyen a világ körülöttem. És akkor folytatja, Zsoltáros, hogy szentekkel, akik az ő földjén vannak, csodákat művelt az Úr, minden jó akarata bennük van. Na, a szentek azok, akiknek ez sikerült, amiről most itt beszéltem. Hogy valóban az Isten akaratára figyelnek, azt szerint tudnak élni, és akkor már sokkal több minden alakul a világban. Tudjuk, nem azok a szentek, akik jól megtartották a parancsokat, az még nem tesz szenté, hogy teljes egészében azt követem, ami le van írva. Nem is ezt várja az Úr, viszont éppen a szentek példája mutatja, hogy az Isten sokkal többet tud és akar adni, mint azt, hogy gondolnánk. Ezt mondja, hogy a szentekkel, akik az ő földjén vannak, csodákat művelt az Úr. Isten jó akarata bennük van. Csodákkal gazdagítja az Úristen ezt az egyébként is jól működő világot. A szentek ezért tudnak csodát tenni, mert az Isten akaratához igazítják az életüket. Elég, ha az ő földjén vannak, az ő területén, az ő birodalmában. Nem csak arról van szó, hogy teszik, amit mond az Isten, hanem az Isten jelenlétében élnek. Akik Isten területén élnek, az ő földjén vannak. Azaz nem csak a világban, hanem egyszer s mind az Isten országában is élnek. Azok számára kinyílik a világ, és a csodák sokasága segíti ezt a földi boldogulást. Persze ezeket a csodákat is Isten műveli, és nem a szentek. A szentek csak közel vannak hozzá, közel tudják hozni az Istent az emberekhöz, az Isten hatalmát, és ezért tudnak gyógyítani, ezért tudnak vigasztalni a szavaikkal, vagy ilyen lényükkel, helyre tudnak tenni dolgokat. A keleti egyházban vannak starecek, az öregek, akik ha egy-egy monostor van, ott élnek, és én nekem is volt alkalma meglátogatni egy starecet, Justin atyát, akit azóta a román egyház már boldoggá avatott, vagy szenti avatott. És még találkoztam ő vele 90, nem tudom hány éves korában. Ott ült a kis öreg atyácska a kis foteljébe, és rengetegen vártunk a sorunkra, hogy befogadjon, és egy pár szót válthassunk vele. Tehát tudnak a szentek gyógyítani, vigasztalni, helyre tenni. Isten jó akarata megnyilvánul rajtuk keresztül, és bennük van. És aki velük találkozik, akkor az Isten jó akaratával találkozik. Na, elmondom ezt a történetet is. Azokkal a fiatal lányokkal kerestem föl Justin Starec atyát, akik már az én szerzetesi közösségemet el kellett hagyni sajnos a püspökség miatt, de ők megjelentkeztek, hogy ők meg szeretnének szerzetesek lenni. Hárman voltak lányok, és ott a tanáz atyával nehéz helyzetbe kerültünk, mert hát ugye női monostorunk még nem volt, mit tegyünk, és persze megpróbáltuk segíteni őket, azóta létrejött a monostor, és hál' Istennek van női szerzetes közösségünk. Elmentünk egyrészt ortodox monostorba, hogy egy kis ima tapasztalatot szerezzenek meg a közösség életről, és meglátogattuk ezt a Justin atyát. Megkérdeztem tőle, tolmács útján, ott volt egy ortodox pap, aki jól beszélt magyarul, és ő tolmácsolt nekünk, hogy hát itt van ez a három lány, szeretnének szerzetesek lenni, mire figyeljenek, milyen tanácsot ad nekik. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy szeressék egymást, és sokat imádkozzanak. Na mondom, hát ezt én is el tudtam mondani. Nem, kár volt idejönni Romániába. De nem így van. Olyan sokszor visszagondoltunk ám erre, később. Nagyon sokszor. Tehát ezek a nagyon egyszerű szavak az ő ajkáról hihetetlen erővel hatottak. És mondhatom, hogy szinte úgy megalapozta a közösségi életüket. Sokszor felidézzük azt, hogy emlékeztünk. Úgyhogy igen, a szentek közel vannak az Istenhez, és mi is az Isten közelségét tapasztaljuk meg, hogyha közelükbe kerülünk. Az imént szó volt arról, hogy Isten túl sokat követel. Nem ismerjük az Isten jó akaratát. Ezért tévegünk a világban. A szentek lámpások, eligazító világító tornyok, de azért, mert itt a földön is az Isten földjén vannak. Tehát itt élnek világban, de közben az Isten országában is vannak. És oda átról áthozzák nekünk az Isten világát, az Isten világosságát. Megérezni rajtuk a paradicsomi boldogság mennyei illatát. A következő sor így hangzik, megsokasodott a gyöngességük, azután viszont elsiettek. Hát ez meg hogy jön ide? Ez egy meglepő sor. Szépeket mondunk a szentekről, de aztán meg a gyöngességük miatt elsiettek, eltávoztak. Kikről van itt szó? Jó, ha ráhangolódunk erre, hogy a Zsoltárok szövege sokszor alkalmazza az alanyváltást. Itt is hirtelen egészen másról kezd el beszélni. Nézzük a folytatást. Nem csatlakodom véres gyülekezetükhöz, sem nevüket nem veszem ajkamra. Hát ebből már érthető, hogy tényleg hirtelen alanyváltásról van szó, és ez már nem a szentekről beszél, hanem egy egészen más csoportról, az ellenségekről. Ne feledjük, így kezdődött a Zsoltár, őrizd meg engem, Uram. Tehát valamiféle fenyegetettségből indított el, valamitől szeretni magát megőrizni az imádkozó ember, eddig nem volt szó arról, hogy mitől és kitől kell, hogy megőrizzen az Úr. Eddig az Istennel való együttélés tapasztalatairól volt szó, és eljutottunk egészen a szentekig. Tehát igazából készül az ember erre, az imádkozó ember, hogy az ellenségekkel való küzdelmében föl legyen készülve. Ez a legjobb fölkészülés, nem az, hogy összedem a fegyvereket, vagy hogyan tudok igazából védekezni, hanem az Istennel töltekezem egészen a szentéválásig, hogy valóban tudjak ellenállni az ellenségnek. Ez szerves része az Isten védelmének. Ha azt kérem, hogy őrizze meg engem, akkor nekem is úgy kell hozzáállnom. Tehát kimondom, hogy én nem csatlakozom véres gyülekezetükhöz. Nevüket sem veszem ajkamra. Igen, az Istennek ahhoz, hogy tudjon rajtam segíteni, az én együttműködésemre is szüksége van. De nem azért, mert nem volna elég erős az Isten, vagy netán az ellenség erősebb lenne bolondság ilyet mondani, hanem ez egy nagyon fontos igazság a keresztény életben, hogy az Isten csak akkor tud engem megmenteni, ha kérem. Ha én is azt akarom, amit ő. Ezért nagyon nagy jelentőség van annak az Úr Jézus az imádságban, amit nekünk tanított, mindjárt a legelején azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát én is azt akarom, amit te, és azon dolgozom, hogy valóban azt akarjam, és nem mást akarjak, mint amit te. Tehát az Istennek erre az én együttműködésemre szüksége van. És ráadásul, megint Jézus szava, nem mindegy, hogy hogyan kérem. Nekem kérnem kell az Isten segítségét, de azért figyelmeztet, nem mindenki azt mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába. Tehát még a sok imádság, Uram, Jézus, könyörülj rajtam, könyörülj rajtam, könyörülj rajtam, ez még nem biztos, hogy elegendő. Az ember élet a világ egyetlen pontja, ahol az Isten akarata meghiúsulhat. A galaxisok, a vegyi anyagok, az erdők, a mezők, a meddék, a méhecskék, az időjárás és minden teremtett lény pontosan teljesíti Isten akaratát. És nagyon is jól működik ez a világ. Minden nagyon szépen működik. Csak egyedül az ember képes ebbe belerondítani. Csak az ember tud nemet mondani az Istennek. De hát erre kaptunk meghívást. Ez jelenti igazából az emberségünket, hogy nekünk szabad akaratunk van dönteni az Isten mellett. A medvének, a méhecskének, a fizikai törvényeknek, vagy bármi másnak nincs erre képessége. Ő nem tud más, mint dicsőíteni az Istent. A működésével, a létével van ez az ének, hogy lényével énekel, minden teremtett lény az Isten dicsőíti, az ember azonban csak akkor, ha ő is akarja. De erre nem vagyunk rákényszerítve, erre egy meghívást kaptunk, de én dönthetek másképpen is. És az Isten ezt hagyja. Saját magát korlátozza azért, hogy mi szabadon választhassuk őt. Hívogat, de nem kényszeríti ránk a szeretetét. Nekem kell választanom. És a szabad akarat nem azt jelenti, hogy szabad vagyok, azt hiszem, hogy akarok, mert ilyen értelemben nem vagyok szabad, nem igaz. Valaminek rabja vagyok, hogyha nem az Isten rabja vagyok, akkor valami másnak. Tehát amikor én azt mondom, azt teszem, amit akarok, voltak éppen a legtöbbször ilyenkor az ember a saját szenvedélyének, a saját önzésének a kiszolgáltatottja, és azt követem, azt szolgálom. Hogyha én az Isten rabjává teszem magamat, és azt akarom, amit te, a te akarod teljesüljön, akkor válok szabaddá arra, akkor használom a szabadságomat arra, amire adta az Isten. Hogy szabadon válasszom őt. Nem valamitől vagyok szabad, hanem valamire. A jó döntésre. Ami nyilván soha nem lehet más, mint maga az Isten. Az ő útja, az ő akarata. És nem csak, hogy nem csatlakozom véres gyülekezetükhöz, a nevüket sem veszem ajkamra. Vagyis nem is foglalkozom velük, nem szidom, nem bírálom őket. Ez a lelki életben egy nagyon masszív tapasztalat, hogy ha jön a kísértés, azzal nem szabad beszélgetni. Mit mondjak? Vegyük az alkoholt. Vagy mondjuk a sütemény, az közelebb áll mondjuk. Böjd be, ott van a sütemény. Most akkor vegyek, vagy ne vegyek belőle. Ugye elhatároztam, hogy nem eszek. Na de már szombat este van, ez már majdnem vasárnap. Vasárnap már lehet esem. Tehát akkor elkezdek beszélgetni a süteménye, vagy a valami gondolataimmal, és már csúszok bele abba, hogy hát már aztán teljesen meggyőz engem a sütemény, hogy itt meg kell lenni. Tehát most egy nagyon kis, apró, nevetséges dolgot említettem, de mindig így működik a kísértés. Hogyha elkezdek vele beszélgetni és alkudozni, igazából már a hálójában. Nem is veszem ajkamra a nevüket sem. Egészen máshová teszem a figyelmemet és az életem fajsúlyát. És akkor nézzük meg, hogy hova folytatódik. Az Úr az én örökségem és kelyhem osztály része. Te vagy, ki visszaadod nekem örökségemet. Én Istennel foglalkozom. Az én örökségem maga az Úr. A tékozló fiú külön választotta az örökséget az atyától. Csak az kellett neki, ami szerinte neki hasznot hoz. Kikért az örökséget, elvette az apjától, és az apja már nem kellett neki. Akár meg is halhatsz az örökséget, akkor kapom meg, ha meghal az apám. Gyakorlatilag haj meg, nekem az kell, ami az örökségem. Egész biztos, hogy meghasad szívvel is, belülre csorgó könnyekkel, de az apa odaadta. És az Úristen úgy ugyanígy bánik velünk. Fiam, ha kéred, odaadom. A tied. Aztán majd meg fogod látni, hogy mire jutsz vele. Mi is sokszor így viselkedünk az Istennel, hogy hasznot akarunk húzni belőle. Most megint terjed, úgy látom, ez az amerikai kereszténység, hogy egyébként az ószövetségi szemlélet, hogy az Istennek az a dolga, hogy engem sikeressé tegyen. Elképesztő. Vagy azért vagyok boldog, mert megáldott engem az Úristen. Vagy azért vagyok gazdag. Azért járok luxusautóval, mert megáldott az Úristen. És titeket is meg fog áldani, hogyha ti is annyira fogtok hinni, vagy követni az Úristen, mint én. Hát látjuk, ez egyáltalán nem így van. Nem a világban való gazdagodásra adta nekünk bérbe az Úristen a hitünket. Sok esetben nincs is összefüggés. Amit az előbb említettem, az sokkal inkább helyén való. Lehet, hogy valami nem sikerült, amit én gondoltam. Mégis az Istennek van mindig igaza. Tehát végső soron azért nagyon jó, hogy ő tartja kezében a sorsunkat. Mi sokszor tehát így viselkedünk, és a Zsoltáros pontosan fogalmaz, sem Istennek nincsen az én javaimra szüksége, és nekem se az Isten javaira van szükségem, hanem ő rá. Ez az igazi szerelmes vallomás, nekem te kell lesz. Mennyire helyére teszi az Isten kapcsolatot? Ez a visszatérő fiúnak a szava, aki rájön, hogy nem a javak a fontosak, de ráadásul szétolvatta, elfolyt a kezéből, hanem az, aki azt adja. Visszaadod nekem örökségemet, újra megajándékozol engem önmagaddal. Az Úr az én örökségem, nem pedig a te javaid. Mintha az új szövetség tapasztalatán mondatná ezt az ószövetségben imádkozó Zsoltárossal. Mert ez a visszaadás, a javakon túli személyes odaadás és elfogadás a maga érzékelhető teljességében az új szövetségben történik meg. Amikor Jézusban odaadta magát nekünk az Isten. És azt mondja, az én igazi örökségem, osztály részem a kehely. Az Úr az én örökségem és kehelyem osztály része. A kehely, amiben benne van Krisztusnak teste és a vére. Nálunk görögadűsoknál valóban a kehelyben van Krisztus teste és vére, és abból részesülünk. Úgyhogy igen, az ószövetségi Zsoltáros már az eukarisztikus kehelyre utal, vagy mi legalábbis fölismerjük benne. Az én igazi osztályrészem az a kehely, amiben jelen van Krisztus. A mérőkötél számomra nagyszerű helyre esett, mert kiváló örökség jutott nekem. Hát, hogyha ez az örökség maga jó Isten, akkor ennél több nem is lehet. Miféle mérőkötélről van itt szó? Izrael területének sorsolására utal, ahol sorsolással döntötték el, hogy a 12 törzs közül melyik törzsé melyik terület legyen. És aztán ez nagyon meg is erősödött, hogy mindenki a saját területéhez, a saját törzsének az örökségéhez ragaszkodik. Azt kapta Istentől, ahhoz minden áron ragaszkodni akar. Többször találkozunk ezzel a büszkeséggel az ószövetségi szövegek során. Például egyet hagyd mondjak a király könyvében, Ahab, istentelen király, akinek a felesége Jezabel volt, meg akarta venni, vagy el akarta cserélni a földterületet Nábottal, és Nábot így felelt a királynak, mondja, az Úr óvjon engem attól, hogy atyáim örökségét átengedjem neked. Amit az én Istentől kaptam, azt én nem engedem át neked. Persze nem a földterületre a ragaszkodásról van szó, hanem átvitt értelme nyilván magához az Úristenhez. Semmiért, semmi pénzért, semmi kecsegtető ajánlatért nem engedem el, nem adom az Urat az életemből. Az Ószövetségben ezek a földterületek egészen különbözőek voltak, de sehol nem vetődik föl, nincsen semmi nyoma, hogy irigykedtek volna, vagy marakodtak volna, hogy más jobb területet kapott. Mindenki annak örült, ami neki jutott, amit a sorskötél neki juttatott. Bárcsak így tudnánk mi is tekinteni arra, amit nekünk jutott, amit az Úrtól kaptunk. Soha nem nézve, hogy más hogyan járt, más mit kapott, másnak mi jutott az életben. Ez mindig mérgező. Az összehasonlítás soha nem vezet jó eredményre. Akár lelki, akár anyagi javakban. Hát nem vagyunk egyformák, látjuk, van akinek sok pénz jutott, nagy vagyonok, van akinek kevésbé, van akinek nagy talentumai vannak, van akinek kevésbé. Mindenkinek az a gazdagsága, amit kapott az Úristentől. És ha másokra tekintek, akkor elfordítom a tekintetemet attól, amit én kaptam az Istentől. Mennyi fölösleges idegességtől tudnánk magunkat megóvni, ha tudnánk így gondolkodni. Folytatom a Zsoltárt. Áldom az Urat, aki értelmet adott nekem, még éjjel is erre intenek veséim. Nem az a boldog ember, aki megkapja azt, amire vágyik, hanem az, aki annak örül, amit kapott. Ez a helyes gondolkodás. Ez az értelmes ember, aki értelmet adott, az Úr értelmet adott nekem, aki így tud tekinteni a saját javaira és az életére. És nem csak az elvont értelmességre, okosságra kell itt gondolni, hanem erre a tiszta látásra, erről már az előző emlékezésben szó volt, hogy mindent az Isten kezével fogadok. Még éjjel is erre intenek veséim. Itt nyilván nem a méregtelenítő szervünkre kell csupán gondolni, hanem az ember legbelső énjére. Ez nagyon fontos. Az ember legbelül mindig tudja, hogy mit kell tennie. Csak oda kellene hallgatni. Ott bennem, a szívemben van a megoldás, ahol az Isten lakik. Minden élethelyzetben van megoldás. De az az Istennek a megoldása. Nekem mindig azt kell megtalálnom. És ahhoz, hogy megtaláljam az Isten megoldását, ahhoz befelé kell fordulnom. Elcsöndesedni. Az Isten elé állni, és befelé nézni, és befelé hallgatni. Ott van bennünk a megoldás. Ezért fontos a belső ima, amikor egész egyszerűen csak befelé figyelek, amikor nincs is mondani való, mert nincs rá szükség, csak figyelek befelé oda, ahol Isten bennem lakik, lényem legmélyében. Szemem előtt az Úr mindenkor. Ugye visszaemlékszünk az ötödik Zsoltár soraira, reggel eléd állok és nézlek. Ez ugyanaz. Szemem előtt az Úr mindenkor. Elég csak néznem, és akkor látom meg mindenben a lényeget, hogy mi a fontos az életemben is, mi nem. Mert jobbomon van, hogy ne ingadozzam. Ezek a látszólag egyszerű sornak óriási jelentősége van. Emlékszünk a király Zsoltára, ülj az én jobbomra, míg lábad alá alázom minden ellenségedet. Micsoda magas rang Isten jobbján ülni. Itt azonban azt állítja az oltáros, hogy Isten van az én jobbomon. Akkor én ki vagyok? Ha Isten van az én jobbomon. Igen, Isten így ültet maga mellé a trónra. Az emberfia az embert a legmagasabb rangba részesíti. Ha egyesültünk az ő istenségével, akkor részesedünk az ő isteni dicsőségében is. Egy másik helyen. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondolsz rá? Két Zsoltárban is előjön, a 8. meg a 144. Zsoltárban. A 8. Zsoltár egyenesen így folytatja, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad, és kezed művei fölé állítottad, lába alá vetettél mindent, ugyanúgy, mint a király Zsoltárban, hogy lábad alá alázom minden ellenségedet. Isteni dicsőségben részesíti az embert az Isten. Ez a megváltás, ez az üdvösség. Üdvösség nem abban áll, hogy Krisztus keresztre feszítették, és akkor ő szenvedett a bűneink miatt. Ez egy nagyon leegyszerűsített, jogi, racionális megközelítés, hogy valakinek a mi bűneink terhét vagy büntetését el kellett viselni, és akkor ő magára vállalta. Ennél sokkal többet adott az Isten. A megtestesülésben nekünk adta isteni természetét. Hogy egyesült velünk, ezzel részesültünk az Isten dicsőségében, és amikor fölment és az Atya Isten jobbján ül, mennybe menetelkor, akkor már magával vitte a mi emberségünket. az ember megdicsül az Istenben. Tehát elképesztően sokkal nagyobb méltóságunk van, mint valaha is el tudtunk volna képzelni. Csak fedezzük föl, isteni természettel leszünk felruházva. Vagy vagyunk felruházva, csak fedezzük ezt föl. Minél jobban magamba tudok szállni, annál inkább önmagamban fölfedezem ezt az isteni természetet. Ez az üdvösség, az Istennel való egyesülés. Annak minden következményével együtt. Ezért örvend a szívem, és újjong a nyelvem, sőt, testem is reményben fog lakozni. Hogy ne újjongon az ember, ha ekkora megtiszteltetésben részesíti őt az Isten. Ez az igazi remény. Még a testemet is átjár ez a remény. Néha azt gyanítjuk, hogy a testünk mindig lefelé húz, és úgy érezzük, hogy az a földdel kapcsol össze, és csak a lélek az, ami Istennel kapcsol össze. De a mélyben, a valóságban a testem éppen úgy vágyik az Istenre. A 62. Zsoltár így fejezi ki, hogy sóvárok utánad az én testem is. Az egy teljesen dualista, filozófiai szemlélet, hogy a test lefelé húz, a lélek meg fölfelé emel. Hát a test persze szamár testvér, tehát csökönyös, nehezebben lehet rávenni az Isten akaratára, de nem vagyok ebben biztos, mert a lélek is nagyon könnyen elcsúszik, és nem az Isten akaratát követi, csak más eszközökkel kell rávenni. De azt mondhatom, hogy a testemet még könnyebb rávenni, kell böjtölni, kell metániát végezni, kell templomba elmenni, oda kell állni az Isten elé minden reggel, és a testemet is hozzászoktatom, hogy az Úristennel kapcsolatba lépjen. És a lelkem is könnyebben fogja majd őt követni, a testemet. Ezért kell testünkkel is imádkozni, nem csak a lelkünkkel. Lelkemet nem hagyod az alvilágnak, és nem engeded, hogy a te szented romlást lásson. Akkor lesz a lelkemnek is osztályrésze a menny, ha a testem is oda tartozik. Oda húz, ha arra használ fel a testemet, hogy egész lényemet az Istenhöz emeljem. Persze ebben a sorban visszacseng Szent Péter pünkösdi beszéde, emlékszünk rá. Ott egyértelműen Jézusra, az ő föltámadására alkalmazza, annyira, hogy ez a sor messiási jövendőlésnek is tekinthető. Ebből olvassa ki az ősegyház, hogy Jézus Krisztus nem maradhatott a sírban, nem hagyod az alvilágnak, és nem engeded, hogy a te szented romlást lásson, vagyis Jézus a sírban nem maradhat. De természetesen nem csak ő, hanem minden vele együtt meghalt emberre is ez a sors vár. Húsvét hajnalán mi görög katolikusok ezt énekeljük. Tegnap veled temetkeztem el Krisztus, veled ébredek ma a föltámadóval. Tehát eltemetkezem Krisztussal együtt, hogy vele együtt föltámadhassak. Hát ennél nagyobb remény nincs. Életünknek reménye a föltámadás, amely nem csak a halál után vár ránk, hogy lezárul a koporsó, és akkor temető, és akkor jön a feltámadás. A föltámadás öröme, valósága átjárja az egész életünket, jelen való életünket. Ezért újongó szavakkal zárja a Zsoltáros a szavait, megismertetted velem az élet útjait, eligazítottál rajta, színed előtt örömmel töltesz el, elétted állok, és örömmel tölt el az, hogy a színed előtt lehetek. Jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Az Úr jobbján ülhetek tónt. Öröm és gyönyörűség, ez a keresztény élet. És mondom, nem csak a halál után. Olyan mértékben részesülünk belőle, amennyire részesülünk, egyesülünk Krisztussal. És ezért az egyesülés nem csak egy szép gondolat. Az eukarisztiában mi fizikailag is tudunk egyesülni az Úrral. Ezért kell, hogy az eukarisztia legalább vasárnaponként, akár gyakrabban is a mindennapi kenyér legyen. A mi atyánkban a mindennapi kenyér az nem pékáru. Jézus azt mondja, én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Vagyis Jézus Krisztus a mi mindennapi kenyerünk. Ez a keresztény öröm forrása. A keresztény küldetés alapja ez az öröm, és ennek az öröm tapasztalatnak a megosztása, erre vár az emberiség. Ezt kell, testvérek, továbbvinnünk. Ezért óriási missziós feladatunk van, ha megtapasztaltam az Istennek a szeretetét. Ha részem van belőle, hogy ne akarnám megsokszorozni azáltal, hogy továbbadom. Ismerik ezt a nagyon érdekes, sokatmondó képletet, hogy a bánat, hogyha megosztják, csökken. Az öröm, ha megosztják, növekedik. Tetten érjük az Istennek ezt a világát, hogy örömre vagyunk teremtve, és hogy közösségi lények vagyunk, hogy meg kell osztanunk egymással azt, amink van. Mert ha valami fáj, akkor az csökkenteni fogja a megosztást. Ha valami örömér, azt növelni fogja bennem is és a másik emberben is. Igen, azért kaptuk az Istentől ezt az örömet, hogy továbbadjuk, és nem magunknak tartogassuk, mert akkor nekem kevesebb jut, akkor saját magamban folytom el ezt az örömöt. Ide hozom Dostojevszkijnek azt a történetét a Karamazov testvérekben, amikor a Grusenyka meséli Aljosának, a paráznak, gonosz asszonynak a történetét, aki aztán a pokolba kerül, és az őrangyala valahogy meg akarja menteni, és keresi, hogy valami jó cselekedetet nem vitte végbe, és akkor eszébe jut az életében, hogy egyszer arra ment egy szegény koldus, és egy hagymát kihúzott a földből, és odaadta a koldust, és akkor odáll az Úristenhöz, hogy hát volt jó is ennek a gonosz asszonynak az életében, nem tudná megmenteni. Azt mondja az Úristen, hogy erezd le a pokolba ezt a hagymaszárat, hogyha beled kapaszkodik az asszony, és föl tudod vele húzni, akkor üdvözül. Leengedi az asszonynak, az belekapaszkodik hagymaszárba. És már örül, hogy megy a mennyországba. A többi lelkek meg látták, hogy hú, hát itt valaki megy a mennyországba, kapaszkodtak bele a lábába. Rúgott egyet, így aztán elszakadt a hagymaszár, ő is visszahullott. Szóval, hogy egyedül nem tudunk üdvözülni, magunkkal kell vinni mindazokat, akik ránk vannak bízva. A missziós parancs az, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, voltaképpen ennek az örömnek a megosztásáról szól. Nem Bibliával a kézben kell győzködni, hogy hát térjél meg, hát a Biblia megírt mindent. Nem ez a misszió, hanem az isteni öröm tapasztalatának a továbbadása. Ez a leghatékonyabb. Szavak sem szükségesek hozzá, egyszerűen a lényünk mélyéből származó forrás felszínre tör ilyenkor. Hagyjuk, hogy a felszínre törő forrást tovább adjuk másoknak, ahogy említettem. A patak tovább viszi a forrás vizét a folyóba. Az említett képlet szerint mi ránk is visszahat, tehát a mi örömünket is tovább növeli, hogyha világban tudjuk növelni az Isten ránk árasztott szeretetét. Kicsit nehéz erről beszélni, de ne röstelkedjünk az öröm tapasztalatait megosztani egymással. Megismertetted velem az élet útjait, színed előtt örömmel tölteszel, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Hát ez valóban gyönyörű. Amen.
Elhangzott műsorunkban Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekatya előadását hallották, mely a 2025 márciusi almádialógus lelki gyakorlaton hangzott el. Az előadás címe Isten országa bennetek van.